Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Egy szempontból nem több a kockázat, hogy én úgy látom, hogy a Nemzeti Bankban megerősödött az az elhatározás, hogy az árfolyam stabilitását abszolút prioritásként kell kezelni, és ennek következtében szigorúbb kamatkondíciókat kell tartani. Tehát én azt várom, hogy hazárd módon nem fognak kamatot csökkenteni, annak érdekében csak, hogy eleget tegyenek bizonyos szépségversenybeli feltételeknek.
Tehát mert nem fogják tartani az eddigi 100 bázispontos csökkentés?
Ha ezt nem mondtam, ha úgy látják, hogy a forint árfolyama csúszik lefelé, akkor valószínűleg nem fogják tartani a 100-at, akár szünetelhetnek is 1-2 hónapra.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Surányi György, volt jegybank elnök. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
A felvételt október 2-án rögzítjük. Surányi úr volt már a vendégünk, ezelőtt pont egy évvel, amikor a Della műsor folyama elindult, ezért is gondoltam, hogy újra meghívom önt, meginvitálom önt ide a stúdióba, hogy átbeszéljük, hogy mi történt az elmúlt egy évben. Ki is gyűjtöttem a múltkori beszélgetésünk főbb megállapításait, de mielőtt ezeket tételesen felsorolnám, mindenképpen a véleményet szeretném kérdezni arról, a purparléról, ami tulajdonképpen a szemünk előtt zajlik, és amelynek minimum három részvevője van, Matolcsy György jegybankelnök, Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Ugye, ami talán váratlanságot jelent ebben a hármas viszonyban az az, hogy a viszonylag nyugodt nyári hónapok után, amikor úgy tűnt, hogy inkább az együttműködésen van a hangsúly a kormányzat és a jegybank között, legalábbis erről árulkodtak a közös közlemények. Most Matolcsy György a közgazdász vándorgyűlésen hát megint borította az asztalt, megint előhozta a felelősség kérdését, hogy a kormányzatnak mekkora felelőssége van abban, hogy az infláció így elszaladt a magyar gazdaságban, de tulajdonképpen egy általános lesújtó véleményt alkotott a magyar gazdaság helyzetéről. Mi magyarázhatja ezt, hogy Matolcsy megint ilyen élesen kezdett el fogalmazni, illetve a vita személyeskedő jellegén túl van-e ennek bármi szakmai relevanciája?
Jó érzéssel semmiképpen sem kommentálnám ezt a vitát. Mindenféle szempontból káros a magyar gazdaságnak, ha a gazdaságpolitika legfontosabb irányítói egymással vannak elfoglalva. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a vita lényege mindenki számára világos. Arról szól, hogy pestesen szólva ki vigye el a balhét. Ki a felelős azért, hogy a magyar infláció nem egyszerűen lényegesen magasabb, mint akár a környező hasonló gazdasági helyzetben lévő országokban mért infláció, hanem ezen túlmenően még egy jó pár százalék, valószínűleg a legnagyobb mértékű elfojtott infláció is nálunk van. Ebben a helyzetben felelősség áthárítás, elhárítás folyik a szereplők valamennyi részéről. Ugye a dolog azzal kezdődött, hogy 2021-ben a jegybank elnöke közölte, hogy az inflációért a kormány a felelős. Ezt követően a pénzügyminiszter közölte, hogy Magyarországon törvény szerint a jegybank a felelős az árstabilitásért, minden eszköze megvan ahhoz, hogy az árstabilitást megvalósítsa. Majd Nagy Márton különböző döntéseket sugalt, amelyek kétségkívül a legrosszabb tervgazdasági emlékeket idézi föl, az árbefagyasztás, a rezsicsökkentés, de nem csak a gáznál és a villanynál, hanem az egyéb szolgáltatásoknál, vízcsatorna, ami teljesen romjaiban van. a kamatstoppok.
Bár az nem Nagy Márton időszaka alatt.
Az nem, de ő is ezerrel támogatja ezeket. A kamatstoppok bevezetése, a kötelező árcsökkentés a boltokban, ezek a legrosszabb tervgazdasági emlékeket idézik, és kétségkívül az inflációt még magasabbra repítik. Tehát tulajdonképpen a három szereplő felelősség elhárításáról szól ez a vita. Kétségtelen, hogy az infláció megugrásában jelentős szerepe van, akár el is lehet fogadni, hogy a fele külső sokkoknak a következménye, de hát a másik fele sem kevés, azért a másik fele is a csúcsponton 13% volt, de ma is azt kell mondani, hogy nagyon magas része, nagyon magas hányada a mért inflációnak, az a 2017 és 2022-23 között folytatott gazdaságpolitikának kikerülhetetlen következménye.
Megütötte a fülemet, mikor azt mondta, hogy nálunk a legmagasabb az elfolytott infláció, ha jól idézem. Ez azt jelenti, hogy továbbra is nyomás alatt van a magyar gazdaság, és a jegybank inflációs pályája, ami jövőre 4-6%-kal számol, ez könnyen veszélybe kerülhet?
Abban az esetben, hogyha a piaci erőket engedné működni a gazdaságpolitika, akkor igen. Ha nem engedi, akkor közvetetten kerül veszélybe, mert ugye az elfolytott inflációban vagy a költségvetésnek kell mélyen belenyúlnia, és hatalmas összegeket értelmetlenül rossz célokra, rossz hatékonysággal kifizetnie, vagyis a gazdaság szereplőinek a nyakába öntik ezeket a terheket, és ők lesznek veszteségesek, ők lesznek azok, akik nem tudnak beruházni, nem tudnak innoválni, nem tudnak fejlődni, vagyis a szolgáltatás minősége romlik le, mint például ez lehetséges a vízszolgáltatásnál.
Maradva a fő kérdésnél, ön hogyan osztaná meg a felelősség kérdését a jegybank és a kormányzat között? A maradék 50%-ban.
Testvériesen, társtettesek, nagyon bizonyíthatóan a költségvetési politika, a jövedelempolitika és a monetáris politika egyaránt masszívan hozzájárult ehhez a nem várt magas inflációhoz. 2017-től kezdve a költségvetési politika látszólag rendben volt 2%-os deficittel, de minthogy a high pressure economy, a magas nyomású gazdaság örve alatt túlfűtötték a gazdaságot, túlkeresletet generáltak, kétszer olyan gyorsan növekedett a magyar gazdaság, mint a potenciális növekedés üteme, ezért ebben az időszakban körülbelül egyensúlyban kellett volna legyen a költségvetés, ehelyett ciklikusan kiigazítva 4-4,5%-os deficitet csinálta az államháztartás. Ehhez jön hozzá az uniós pénzeknek a felhasználása, ami mögött nincs belföldi pénzügyi megtakarítás, ami mögött nincs belföldi adóbevétel. Következésképpen ez is egy túlkeresletet kreál, abban az esetben, ha teljes foglalkoztatás van, és nincs exportképes tőkekapacitás kihasználatlanul. Nos, 17-18-ra nyilvánvalóan már se munkaerőtartalék nem volt, se versenyképes, exportképes tőkekapacitás kihasználatlanul nem volt a gazdaságban. Tehát ez a fiskális oldali hatás. A jövedelempolitikában 2017-től folyamatosan napjainkig egy év kivételével 2021-ben kétszámjegyű nominális béremelkedés volt. Most, hogyha egy országban olyan alacsony a termelékenység növekedés, mint amilyen nálunk volt az elmúlt 13 évben, nem éri el az 1%-ot az éves átlag. Ehhez képest van egy 12-13-15%-os nominális béremelkedés, akkor ez kereslet és költség oldalról is inflációt csinál. A monetáris politika is aktívan vett részt az infláció előállításában. 2016-ig indokoltan csinált növekedési hitelt, indokolatlanul fix kamaton helyezte ki, azt változó kamatra kellett volna kihelyeznie, 2016 után semmi oka nem volt a növekedési hitelnek, még kevésbé a növekedési kötvénynek, mert már két számjeggyel organikusan is nőtt a hitelállomány a gazdaságban. Ennek következtében annyi likviditást nyomott be a rendszerbe, ami a mai napig egy olyan túllikvid helyzetet hozott létre, ami önmagában is az inflációt fűtötte, de nagyon erősen. Ehhez jött még, hogy a mennyiségi lazítás keretében legalább kétszer annyi állampapírt vett a piacon, mint ami az indokolt, anticiklikus, válságkezelő fiskális politikánál kellett volna, és ezen is hatalmas vesztesége van. Most, amikor a Nemzeti Banknak ilyen vesztesége van, az természetesen azt jelenti, hogy jövedelmet kreál a Nemzeti Bank. A Nemzeti Bank a vesztességét saját maga által nyomtatott pénzzel, ha tetszik, leegyszerűsítve finanszírozza, ami valahol jövedelmet keletkeztet. A Nemzeti Bank 2000 vagy 1800-2000 milliárd körüli vesztesége az a gazdaság más szereplőinél nyereséget jelent. Akik fölvettek 2-3%-os költségű hiteleket, 20-25%-os infláció mellett annak a hitelnek a jelen értéke a töredékére esik, úgyhogy hatalmas talált profitja van ezeknek a szereplőknek, plusz a bankrendszernek, mert a bankrendszer meg úszik a likviditásban, amiatt, hogy a jegybank ennyi pénzt benyomott a rendszerbe, nem kell harcolnia, nem kell versenyezni a betétekért, viszont ezt a fölös likviditást egy gyenge mozdulattal 12-13-14-15%-on parkoltatja a Nemzeti Bankban. Tehát ezeknek a szereplőknek meg hatalmas jövedelme van. Ez többletjövedelem a gazdaságban, teljesítménnyel alá nem támasztott többletjövedelem, ezek inflációt csinálnak. Tehát azt kell, ja, és hát végül, de nem utolsóban az árfolyam politika, a jegybank 10 éven keresztül azt a tarthatatlan nézetet képviselte, hogy egy, nem érdekli az árfolyam, kettő, oda megy, ahova akar, nincs inflációs hatása. Nagyon drágán tanulta meg a jegybank vezetése, mert egyébként aki életében közgazdaságtannal foglalkozott, az tudta, hogy ez butaság. Hogy ezt nem, egy nyitott kis gazdaságban nem lehet azt mondani, hogy az árfolyam nem érdekel, mert 80%-a a GDP-nek, az import a GDP 80%-kal egyenlő. Az árfolyam minden tartós változása azonnal átmegy az árszínvonalba.
Amit az elmúlt egy évben csinált a Magyar Nemzeti Bank, tehát a tavaly szeptemberben, amikor megálltak a kamatemeléssel, aztán kellett reagálniuk egy irányadó kamat bevezetésével 18%-on. Szóval az elmúlt egy évet a hazai közgazdász társadalom egy része úgy értékeli, hogy most a monetáris politika azt csinálta, amit kellett. A kérdésem igazából az, hogy sok opció közül tudták kiválasztani a megfelelőt Matolcsiék, vagy igazából teljesen kényszerpályán voltak, és az egyetlen lehetséges út volt ez, amin jártak.
Azt követően, hogy tartósan, hosszú időn keresztül szándékosan vagy sem a végeredmény szempontjából érdektelen, de komoly infláció, az infláció komoly felpörgéséhez partner volt a Magyar Nemzeti Bank. 2022. szeptemberében egy hibás döntést követően helyes döntést hoztak, amikor 13-ról 18-ra emelték a kamatot. Hozzá kell tennem azt is, hogy még ez is negatív reálkamat volt, és ami miatt az árfolyamot stabilizálni tudta, mert ugye az árfolyam került nagyon súlyos leértékelődési nyomás alá, az csupán a kamat különbözet a forint és a külföldi kamatok között, forint kamat és a külföldi kamat között. Most én azt gondolom, hogy a Nemzeti Bank bizonyos szempontból kényszerben van, a veszteségét finanszíroznia kell, azt bele kell illesztenie a pénzkínálat még elfogadható növekedési ütemébe. A veszteség finanszírozásánál fontos kérdés az, hogy túl későn, túl lassan, és lehet, hogy még mindig nem eléggé emelte a kötelező tartalékot, és a kötelező tartalékon keresztül ha azon az egészre 1% vagy 0 kamatot adna, azon keresztül tudná a bankok nem megalapozott jövedelmét visszavonni, és a saját veszteségét csökkenteni. viszonylag későn jött rá arra, hogy a kötelező tartalék az egy klasszikus, hagyományos eszköz, amit egy monetáris politika alkalmazhat. Nem bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű, mert 1995-ben mi kénytelenek voltunk 17%-ra emelni a kötelező tartalékot, most 10%-ra emelték két lépésben, és nagyon nagy volt a különbség a piaci kamat, a bankközi kamat és az általunk fizetett kompenzáció között, noha akkor a bankoknak nem volt talált profitja. Tehát az akkor őnekik tényleg adott esetben fájdalmas is lehetett. Úgyhogy azt gondolom, hogy azóta egy elfogadható pályán megy a monetáris politika, azzal, hogy nagyon komoly nehézséget fog okozni, és egy nagyon nehéz egyensúlyi kérdést fog felvetni az, hogyha folytatja tovább a kamatoknak a csökkentését, az hogyan fog hatni az árfolyamra, mert hogy, mint említettem, mára megértették végre, hogy az árfolyam stabilitása az alfája és omegája az árstabilitásnak, illetve az inflációs várakozásoknak.
Na, én is erre akartam egyébként kiukadni, hogy tulajdonképpen azért is volt váratlan és meglepő Matolcsi kirohanása, mert a magyar gazdaság most épp egy trendforduló környékén jár a tekintetben, hogy az elemzők szerint a harmadik negyedévben a gazdaság már növekedés jeleit mutathatja. Az inflációnál is azt látjuk, hogy talán szeptemberi bérek már reálértékben is tartalmaznak növekedést. Szóval egy ilyen helyzetben ez a kirohanás, ez nem arról szól-e, hogy például a kamatszint, ami ugye szeptemberi ülésén a monetáris tanácsnak végül is összezáródott az olló, és a 13% lett az irányadó kamatszint. Szóval, hogy annyira lejött már ez a kamatszint, ami talán nem ad akkora támaszt a forintnak, mint az ezt megelőző időszakban, és esetleg Matolcsinak az a félelme van, hogy a előttünk álló őszi-téli hónapokban a piac volatilisebb lesz, például erre is visszavezethetően, és már most el akarja hárítani a felelősségét annak, hogy az árfolyam esetleg gyengülni kezd, ami pedig inflációs járulékos hatásokkal lehet.
Ez egy nagyon szakmailag egy nagyon nehéz egyensúlyozást kíván. Nagyon fontos lenne, hogy akik az egyensúlyozást végzik, azok hitelesek legyenek. A Nemzeti Bank hitelessége, egyáltalán a magyar gazdaságpolitika hitelessége jelentős mértékben erodálódott az elmúlt években. Ennek következtében sokkal nehezebb, illetve sokkal konzervatívabb politikát kellene folytatni ahhoz, hogy az infláció csökkenése is folytatódjon, és ennek egyik feltételeként az árfolyam is stabilizálódjon egy elfogadható szinten. Ugyanakkor nekem itt vannak félelmeim a tekintetben, hogy a gazdaságpolitika irányítói, és ez egy valós vita, nézeteltérés, elsősorban Nagy Márton és a Nemzeti Bank, kevésbé Varga Mihály és a Nemzeti Bank között, ahogy olvasok a sorok között, hogy Nagy Márton vakon és rendkívül veszélyesen élénkítést próbál kikényszeríteni a gazdaságban, miközben a jegybanki vezetők, illetve a jegybank stábja, de valószínűleg a pénzügyminisztérium is világosan látja, hogy itt egy átváltás van. Fenntartható, egyensúlyőrző növekedés csak export vezérelt és magánberuházások által vezérelt, exportorientált magánberuházások által vezérelt, versenyen alapuló kiválasztás eredményeként adódhat. Ez ugye azt jelenti, hogy nagy mértékben függ attól, hogy a belföldi versenyfeltételeket hogyan alakítják, ebből a szempontból nagyon rosszul állunk, valamint külső exogén tényezőktől, amire nincs közvetlen hatása a magyar gazdaságpolitikának, az attól függ, hogy az Európai Unióban hogy alakul a konjunktúra, a világgazdaságban hogy alakul a konjunktúra, ami egyelőre nem úgy néz ki, hogy nagyon begyorsulna az elkövetkező negyed években. Ennek következtében gyorsítani a magyar gazdaság kilábalását, vagy növekedés, pozitív növekedési pályára visszatérni, csak a belföldi kereslet művi felpörgetésével lehetséges. ami ugye azt jelenti, hogy a költségvetés tud keresletet bővíteni fogyasztói és állami beruházásokon keresztül, vagy nem kompetitív, nem exportképes magánberuházások felszításával. Ez viszont nyilvánvalóan a külső egyensúly romlásával és vagy az infláció gyorsulásával párosul, kell, hogy párosuljon. Munkaerőtartalék nincs, a munkaerőpiacon jelentős feszültségek vannak, nem csak abban az értelemben, hogy jelenleg is 14-15%, 16% körüli a nominális béremelkedés, hanem abban az értelemben is, hogy a felhalmozódott feszültségek a magyar társadalomban, az egészségügyben, az oktatásban, a szociális szférában, a fegyveres testületeknél hihetetlen megnőttek. Ezeket kellene enyhíteni, de ebben a költségvetési szerkezetben erre nincs lehetőség.
Az egyik érdekes tapasztalás a válság ideje alatt valóban az volt, hogy a munkanélküliség nem nőtt érdemben. Ez azzal magyarázható, hogy eleve egy feszes munkaerőpiacon mentünk bele a válságba, és a cégek tulajdonképpen nem tudják megkockáztatni, hogy elengedjék a talán nem jó minőségi munkaerőt, mert nincs a piacon, aki a helyükre belép.
A én olvasatomban, felfogásomban ma nincs Magyarországon válság, gazdasági válság. A pandémia idején volt, akkor meg is nőtt a munkanélküliség, és nem is volt alkalmas a magyar munkaerő statisztika arra, hogy a valóságos képet bemutassa, de azért mutatta, hogy nőtt a munkanélküliség. Ma klasszikus értelemben válságot nem látok. Energiaválság van, értékválság van, erkölcsi válság van, egészségügyi válság és oktatási válság közeli helyzet van, de úgy globális gazdasági válságot nem érzékelek. Ez többek között fakad abból is, hogy a munkanélküliség elfogadható szinten van, közel van a teljes foglalkoztatottsághoz, még akkor is, hogyha a hivatalos statisztika az olyan foglalkoztatottakat is beszámít, amiket a nemzetközi sztenderdek szerint nem szoktak, tehát a Magyarországon élő külföldön dolgozók, vagy a közmunkában résztvevőket, de akkor is közel vagyunk a teljes foglalkoztatottsághoz. Tehát ilyen értelemben válságot nem érzékelek, de nincs is mozgatható vagy mobilizálható kellő szakmai háttérrel bíró szakmunkástól betanított munkásig, értelmiségi foglalkoztatottig. Úgyhogy ilyen szempontból egy erőteljes keresletbővülés valószínűleg letéríti a pénzügyi egyensúly pályájáról a magyar gazdaságot. Most se vagyunk ott, tehát egy 16% fölötti, vagy ebben a hónapban jó esetben 12-13%, múlt hónapban 12-13% körüli inflációval nem lehet azt mondani, hogy egyensúlyi pályán lennénk. Kiváltképp, ha még ránézünk a költségvetésre is, ami úgy tűnik, hogy lényegesen nagyobb deficitet fog mutatni az év végén, mint amit terveztek.
Egzisztenciális válságot sem lát?
Nyilvánvalóan vannak olyan társadalmi csoportok, ahol ez nagyon fájóan jelen van. Nyilvánvaló, hogy a nagy általánosságban ebben az évben a statisztika azt mutatja, hogy a reál keresetek olyan 5-6%-kal csökkennek az év átlagában. Ezen belül azonban a nem versenyszektorban dolgozóknál, kiváltképp az állami szektorban dolgozóknál valószínű, hogy jóval magasabb átlagosan a kereset csökkenés, és ez ilyen értelemben súlyos konfliktus. Súlyos konfliktus az, hogy azok, akik olyan költségvetési transferekből élnek, vagy jelentős támogatást kapnak, mint mondjuk a gyereküket egyedülnevelők, vagy beteg hozzátartozott gondozó, vagy alacsony nyugdíjban részesülők, ugye nagyon sokan vannak 100-150 ezer forintos nyugdíj alatt. Ezeknél a társadalmi csoportoknál nagyon komoly egzisztenciális kérdések is felmerülnek, de naponta.
hogy a nyári hónapokban hozzászoktunk ahhoz, hogy a forint árfolyama egy viszonylag jól belőhető sávban mozog, ez a 380-390 forint közötti tartomány. Etéren mire számít a továbbiakban? Sokkal nagyobbak lehetnek a kilengések? Benézhetünk 400 forint fölé is?
Nagyon nehéz jósolni. Annál is inkább, mert ezt az árfolyam mozgást erőteljesen befolyásolja az, hogy a világpiacon mi történik. Elég jól kirajzolódik az, hogy a forint árfolyama élénken reagál a dollár-euró árfolyam alakulására. Minél erőteljesebb a dollár az euróhoz képest, az annál nagyobb nyomást helyez a forintra. És egyelőre a analisták várakozásaival szemben a dollár az év végéhez közeledve nem gyengül, hanem erősödik, méghozzá jelentősen erősödik. Közel 1,20 volt az euróhoz, most 1,0550 körül van, tehát 10%-ot is erősödött a dollár. Ez látszik a forint árfolyamán is, tehát ez külső hatás, ezt belülről közvetlenül nehéz befolyásolni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy mi lesz az Európai Uniós megállapodásunkkal. Ez egyébként a növekedésünk finanszírozása szempontjából is fontos, mert egy belföldi kereslet élénkítés az nyilvánvalóan rontja a külső egyensúlyt, és hogyha azt nem finanszírozza meg az európai adófizetőknek az átutalása, a transferje, akkor a külső mérlegeinkkel is probléma adódhat abban az értelemben, hogy csak nagyon drága hitelekből tudjuk finanszírozni, mert az ugye egy közismert dolog minden közgazdásznak, hogy a keleti világból bejövő működő tőke finoman szólva nem tudja kiváltani az uniós forrásokat. Na most mindezt figyelembe véve ott van az, hogy a költségvetésben milyen eszközökkel próbálja meg a jövő évi költségvetési célokat hozni a kormány, mert hogy az idei minden bizonnyal elúszott, de ez azt jelenti, minél jobban elúszik az idei, annál nagyobb további megszorítást kell csinálni a költségvetésben 2024-ben. Na most, hogy ezt milyen eszközökkel csinálja, és hogy a piac erre hogyan reagál, mennyire piackonform módon csinálja, vagy mennyire megint azokon veri le az egyensúlyjavítást, ahol politikailag úgy érzi, hogy neki a legkisebb károkat okozza, de a gazdaságnak akár a legnagyobbakat, ennek biztos, hogy hatása van az árfolyamra.
Azért a szavaiból azt veszem ki, hogy több a kockázat, mint volt mondjuk az év első felében.
Abban azért egy szempontból nem több a kockázat, hogy én úgy látom, hogy a Nemzeti Bankban megerősödött az az elhatározás, hogy az árfolyam stabilitását abszolút prioritásként kell kezelni, és ennek következtében szigorúbb kamatkondíciókat kell tartani. Tehát én azt várom, hogy hazárd módon nem fognak kamatot csökkenteni, annak érdekében csak, hogy eleget tegyenek bizonyos szépségversenybeli feltételeknek.
Tehát mert nem fogják tartani az eddigi 100 bázispontos csökkentés?
Ha ezt nem mondtam, ha úgy látják, hogy a forint árfolyama csúszik lefelé, akkor valószínűleg nem fogják tartani a 100-at, akár szünetelhetnek is 1-2 hónapra.
Ami azt is jelenti, hogy továbbra is fönnmaradhat a feszült viszony a kormány és a Magyar Nemzeti Bank között.
Fönnmaradhat, annál is inkább, mert ugye van egy nagyon érzékeny terület, amiről ebben az összefüggésben keveset beszélnek. A jegybank autonómiájának a legsúlyosabb sérelme az elmúlt 30 évben most következett be, amikor Nagy Márton látnoki javaslatára a kamatpolitikának jelentős részét kivették a Magyar Nemzeti Bank kezéből. Az a jegybank kizárólagos felelőssége, hogy milyen kamatpolitikát folytat. A kormány dönthet úgy, hogy támogat kamatokat, támogat hiteleket, de úgy egy normális világban nem dönthet, hogy befagyasztja a kamatokat a jegybank hozzájárulása nélkül.
Provokatív kérdés következik. Nagy Márton tevékenységét látja a leginkább kártékonynak a magyar gazdaságra nézve e három szereplő közül, Varga Mihály, Matolcsi és Nagy Márton hármasában?
Nem szeretném elütni azzal, hogy éles a verseny. de azt gondolom, hogy, hogy éles és hullámzó. Tehát időről időre más szereplő az, aki nagyobb károkat okoz.
Mindenesetre, hogyha jól értem, akkor azért azt sugallja mindezzel, hogy nem lenne meglepő, hogyha 400 forint fölé benézne az árfolyam.
Ugye volt már ott a forint árfolyam, és ne felejtsük el, hogy, hogy bizonyos szempontból csapdában van a gazdaságpolitika, nem csak a jegybank, a kormány is. Ugyanis tavaly ilyenkor 430 volt a forint árfolyama. Ehhez képest felértékelődött a forint nominálisan 10%-ot durván, de reál értékben a felértékelődésünk az több mint 20%, mert hogy a hazai infláció az legalább 10%-kal magasabb, mint az eurozónának az inflációja. Na most egy 20%-os felértékelődés a gazdaság bizonyos szereplőinek már adott esetben lehet sok. Tehát ahogy a 20% leértékelődés, ami tavaly bekövetkezett, az elképesztően laza feltételeket biztosította a gazdaság export szektorának, a 20% felértékelődés és a közben még végbement áralkalmazkodások, a felfelé történő áralkalmazkodások, az infláció, az lehet, hogy a gazdaság néhány szereplőjénél kezdhet nehézséget okozni. Tehát azt gondolom, hogy ha 400-ig elmegy az árfolyam, az még nem a világ vége. Ha megint 430-hoz közelítene és ott stabilan időzne, az az inflációs célokat, az árstabilitási célokat nyilvánvalóan aláásna.
Az árfolyam stabilitás szempontjából az egyik kulcsfontosságú tényező, és erről beszélgettünk egy évvel ezelőtt is, akkor ezt kritikaként fogalmazta meg, hogy nem volt elégséges a jegybanki devizatartalék összege. Én most megnéztem, ez dollárban kifejezve most olyan 35 milliárd dollár környékén van, és egy évvel ezelőtt példaként vagy ellenpéldaként ön említette a lengyel és a cseh jegybank tartalék állományát. Ezek most úgy állnak, hogy Prága 136 milliárd dollárnál van, Varsó meg 155 környékén, 152-155 környékén, tehát nagyságrenddel nagyobb, mint a magyar. A tavalyi év vége felé Nagymárton is, pont rosszul mondom, Matolcsy Györgyek megszólaltak a devizatartalék szintjével kapcsolatban, és azzal próbálták nyugtatni a közvéleményt, hogy a magyar helyzethez idomítva ez a 35 milliárd, vagy euróban 39, ez elégséges tartalékot jelent, és elégséges biztonságot ad forint szempontjából. Egy év elteltével hogy látja ezt a kérdést?
Úgy látom, továbbra is alul tartalékolt Magyarország, két okból is. Egyrészt ha általuk preferált Greenspan-Guidotti szabályhoz viszonyítjuk, az azt mondja, hogy annyi kell legyen a devizatartalék, amennyi az egy éven belül lejáró deviza fizetési kötelezettség. Nos, éppen a határon vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ha interveniálni kellene a Magyar Nemzeti Banknak, mert a piac akár rossz percepció alapján, téves várakozás alapján megpróbálná kikezdeni a forint stabilitását, nincs hova menekülni, nincs hova nyúlni a Magyar Nemzeti Banknak, mert hogyha felhasznál 5-10 milliárdot, akkor azonnal az általa preferált benchmark alá esik a tartalékszint. És azt talán tavaly is mondtam, de ha nem, akkor most mondom, nem szabad elfejteni, hogy a forint teljes mértékben konvertibilis. Ennek következtében nincs kínai fal a forintbetétek és a deviza között, mert hogyha egy külső sokk éri a gazdaságot, akkor a gazdaság szereplői dönthetnek úgy, és döntöttek is úgy ebben az évben, hogy a forint megtakarításaikat devizára konvertálják, és akkor már is nem elég ez a minimum feltétel. A másik tétel pedig az, hogy sajnálatosan a Magyar Nemzeti Bank vett 6 milliárd dollárért aranyat. Ezt az aranyat semmilyen módon monetáris célra nem tudja használni, interveniálni nem tud vele. Hazahozták ezt az aranyat, itthon tárolják, úgyhogy még swapolni se nagyon tudják cashre, és van még egy szomorú hírem. Ebben az évben a Magyar Nemzeti Bank veszteségéből legalább 100 milliárd forint emiatt következik be. Ugyanis az arany egy nem kamatozó aktíva. A dollárért most kockázat nélkül a Federal Reserve-nél elhelyezve 5,25%-ot kapna. Ez nem egy nehéz számítás, 6 milliárdon az 5,2, az több mint 300 millió. A mai dollár árfolyama lesz 110 milliárd forint. Nos, ennyivel még több az idei vesztesége a Magyar Nemzeti Banknak, mint hogyha arany helyett ezt valami normális piacon is használható, intervencióra is felhasználható devizában tartaná.
Ugye a tartalék felépítésére több eszköz állna a rendelkezésre, lehetne a befolyó uniós pénzek átváltásával növelni a tartalék szintet, lehetne a rendelkezésre álló egyéb tartalékeszközök eladásával is növelni, illetve hát ott van a működő tőkebeáramlás. Előbb szóba hozta kritikus éllel, hogy nem egyszerűen nem váltja ki egymást az uniós támogatással a működőtőke. Én még ide sorolom a devizapiaci, hitelpiaci kötvénykibocsátásokból és egyebekből származó bevételeket is. De maradva a működőtőkénél, mert ugye azt tapasztaljuk, hogy a kormány most erre hegyezi ki a magyar gazdaságpolitikát, és ezen keresztül próbál bevonni devizát. Miért látja ezt kudarcosnak?
Először egy fél mondata. Magyarország és a Magyar Nemzeti Bank és a magyar kormány együttes döntéssel kihagyta a legjobb éveket arra, hogy feltöltse a devizatartalékot, amikor még fél százalék, abszolút fél százalék kupon kamat mellett lehetett volna fölvenni hitelt. Ehelyett mi erőltetetten kiszorítottuk a devizát a magyar gazdaságból. És ezt most kéne pótolni, amikor egyébként olyan kondíciókkal vesszük fel ezeket a kötvénykibocsátásokon keresztüli hiteleket, aminek a kondíciója a bóvli kategóriába tartozó országokra jellemző. Hiába vagyunk befektetésre javasolt kategóriában, a 3-320 bázispontos felár az sajnos a bóvli kategóriának a büntető kamata. Na ezek után, hogy miért nem jó, miért nem váltja ki a működő tőke az EU-s pénzeket? Egyrészt azzal kezdeném, hogy az EU-s forrásoknak a legnagyobb része, ugye, ami nem a újjáépítési alapnak a hitel része, az vissza nem térítendő forrás, tehát azt kvázi ingyen kapjuk és használhatjuk fel. A működő tőke soha nem ingyenes, mert aki ide befektet, az nem a két szép szemünkért fektet be, hanem azért, hogy utána osztalék formájában, vagy hogy profitot realizáljon, és aznak bizonyos részét, vagy az egészét osztalékként kivigye az országból. Tehát az nem ingyenes. A másik probléma az, hogy az a pénzügyi mérlegeinket egészen másként érinti. A működő tőke ugye azt jelenti, hogyha gépeket, berendezéseket hoz be, akkor az importunkat növeli, és az import számlát kiegyenlíti. Tehát az nem egy szabadon felhasználható pénz, ami így a működő tőkén keresztül bejön, hanem az azt a fejlesztést, azt a beruházást finanszírozza. A működő tőke akkor tud pénzügyileg könnyebbséget jelenteni, ha mondjuk megvesz Magyarországon valamit, akár állami tulajdonban lévő eszközöket, vállalatokat, infrastruktúrát,
telket, akár
magántulajdonban lévőt, és akkor, hogyha azt megveszi, akkor a deviza bejön az országba, a tulajdonosváltás megtörténik, a magyar állam tulajdona vagyona csökken, ezzel szemben van szabadon felhasználható pénz. De mi pont az ellenkezőjét csináljuk. Mi Vodafont veszünk, repülőteret veszünk, amelyektől kifelé megy a likviditás az országból, és nem befelé jön. Tehát azt kell mondanom, hogy a működő tőke, akár abban az esetben, hogyha a zöldmezős beruházást hajt végre, az a fizetési mérlegünket nem javítja, nem is rontja. Miközben, ha az Európai Uniótól kapunk 3-3,5 milliárd, 4 milliárd eurónyi vissza nem térítendő pénzt, az finanszírozza a külső egyenlegeinket.
Szóba került a jegybanki veszteség, az a megoldás született erre, hogy a jegybank majd ledolgozza ezt a következő években. Lát erre valós esélyt, hogy 4-5 éven belül ezt a több ezer milliárd forintos veszteséges lehet ugye dolgozni?
Semmilyen esélyt nem látok rá, de nincs is szükség rá. Rossz törvényt fogadott el idén tavasszal a magyar parlament, rossz módosítást terjesztettek az Európai Központi Bank elé, az Európai Központi Bank pedig egy rossz módosításra bólintott rá, vagy befogott orral fogadja el. Amikor a jegybank veszteséges, akkor abban az pillanatban, abban az időszakban, amikor veszteséges, akkor finanszírozza meg a saját veszteségét, a semmiből pénzt teremt, és azzal finanszírozza a veszteségét. Tehát megteremti, ha ez helytelen döntés, akkor az adott évben csinál többlet inflációt, de hogyha ezt elfogadja a gazdaságpolitika, akkor jövőre, jövő után, azután nem szabad emiatt a tanárok bérét visszavenni, mert a pénzkereslet kínálat egy magasabb inflációs szinten jött egyensúlyba, azt már nem lehet visszavonni azzal, hogy jövőre koplalok. Ha idén túlettem magam, és gyomorrontásom van, attól, hogy jövőre koplalok, ettől semmi nem fog változni. Ugye arról van szó, hogy jobban lehessen érteni, egy jegybanknak funkciója, hogy a gazdaság növekvő pénzellátását megteremtse. Ennek egyik eleme az, hogy a jegybank az általa teremtett pénzt jegybankpénzt teremt, monetáris bázist hoz létre. Ezt négy úton tudja megtenni. Egyrészt úgy, hogy finanszírozza, refinanszírozza, hitelezi a bankokat, úgy, hogy kötvényeket vásárol, ez lehet államkötvény vagy vállalati kötvény, úgy, hogy devizát vagy aranyat vásárol, és úgy, hogy a saját veszteségét finanszírozza. Ha ezen a négy csatornán keresztül összesen annyi jegybankpénzt teremt, ami az előre eltervezett nominális GDP növekedéshez szükséges, akkor akár ha a teljes összeget csak a saját veszteségen keresztül finanszírozta, akkor sincs probléma, nem kell vele semmit csinálni. Ezzel szemben, hogyha ez meghaladja, mondjuk jövőre 10%-os nominális bővüléssel számol a kormány, ez azt jelenti 20 ezer milliárd a monetáris bázis, nagyjából ha 2000 milliárdnyi új pénzt teremt a jegybank, akkor olyan nagyon nagy baj nem lehet. Ha ebbe a 2000-be belefér a jövő évi veszteségének a finanszírozása, mert a jövőre is veszteséges lesz, akkor nincs mit tenni. Korábban kellett volna gondolkozni, amikor tök fölöslegesen kétszer annyi likviditást nyomott be fix kamatokon a gazdaságba, amitől ez a vesztesége van, és ami természetesen a monetáris bázis két év alatt 60%-kal nőtt, három év alatt a monetáris bázis, az nem létezik, hogyha a pénztömegnek ez az alrendszere ennyit nő, akkor az infláció nem menjen az egekbe.
Végül a szakterületétől egy kicsit kiebb eső témában szeretném kérdezni, szintén utalva a múltkori beszélgetésünkre. Ezt most belehallgattam készülve erre az adásra, és ott volt egy fél mondata, ami valahogy úgy szólt, hogy kifejezte aggódását, hogy Magyarország Európai Uniós és NATO tagsága az reméli, hogy megmarad változatlan feltételek mellett. Ebben lát-e bármilyen elmozdulás az elmúlt egy évben?
Igen, mégpedig kedvezőtlent. A NATO-nál megkerülve a magyar a tagországok vétóját, számomra egyébként teljesen érthetően megkerülték Magyarországot, és a külügyminiszteri tanácsot összehívták Ukrajna ügyében. Ez arra utal, hogy Magyarország helyzete, elfogadottsága a NATO-n belül rendkívüli módon gyengült. Az Európai Unióban is úgy látom, hogy én tévedtem. Én tavaly ilyenkor azt gondoltam volna, de még idén az év elején is, hogy az uniós pénzeknek a nagy részét mostanra körülbelül már lehívható helyzetben fogjuk látni. Ehhez képest az unió sokkal következetesebb, mint ahogy én erre számítottam. Ez megint egy indikáció arra, hogy az unión belül a magyar pozíció az elszigetelődni látszik. Nincs igazán ebben a pillanatban olyan partner az Európai Unióban, aki Magyarország mellett állna elkötelezetten, még Lengyelország sem.
Surányi György, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.